Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. A személyes kontaktusok ritkítása miatt ezúttal is telefonon készül az aréna, melynek vendégei Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő, és Szomráki Béla újságíró, italianista. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állnak.
Nagyon szívesen, jó napot kívánok!
A műsort egyébként meghallgathatják az infostart.hu hírportálon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Olaszországban több lépcsőben elkezdődött a korlátozó intézkedések feloldása, de még mielőtt erre rátérnénk, mi az oka annak, hogy az elmúlt majdnem negyed évben világszinten is kimagasló volt az ottani koronavírus fertőzöttek és halottak száma? A hölgyi először a szó, Molnár Anna.
Hát köszönöm szépen, erre nagyon nehéz azért válaszolni, mert sokféle teória van ezzel kapcsolatban. Ugye azok az országok, ahol kiemelkedett ez a szám, kezdődött Olaszországgal egyértelműen, utána Spanyolország, illetve most az Egyesült Államokban, vagy ahol hát nagyobb tömegeket ér el maga a vírus is, ugye Nyugat-Európában, hogy mi az oka, sokféle magyarázatot szoktak erre találni. Az egyik az szokott lenni, hogy egy előregedett társadalomról beszélünk alapvetően, tehát az időseknek a száma magasabb. Február 20-a után kezdődtek el a korlátozások. Hogy akkor jól reagáltak-e vagy sem, azt azért nehéz megmondani, de az biztos, hogy elég gyorsan reagáltak, és viszont nagyon gyorsan beindult a járvány görbe fölfelé. Hogy ennek mi lehet az oka, azt nyilván majd később talán pontosabban meg lehet állapítani.
Szomráki Béla szerint is Olaszországban élnek Európa legidősebb emberei?
Mondják ezt, és ez a mediterrán diétának is köszönhetően valószínűleg így van, de szorosan mögöttük, hogy már majdnem mellettük ott van Spanyolország is. Sőt, Franciaország is jeleskedik ebben a tekintetben. Az emberek általában egészségesen élnek, ráadásul Franciaország is jóval gazdagabb ország, tehát az emberek sokkal több időt fordítanak, nyilván főleg az idősebbek, nyugdíjasabbak, nyugdíjasak egymásra. De nem hiszem, hogy kizárólag az lenne az ok, hogy a különböző körülményeknek köszönhetően, tehát étrend, gazdagság, egy kis imperializmussal a hátuk mögött, főleg ez ugye alapvetően Franciaországot jelenti, hogy ez lett volna a fő ok. Egyrészt nem vették az elején valóban nagyon komolyan. Amikor megjelent az első vírusfertőzött Lombardiában, Codognóban, akkor addigra már a félvilágot megfertőzte körülbelül 10 környező községben. Igazából azt lehet utólag megállapítani szerintem már most, hogy egyrészt a hatalom megosztottsága miatt, tehát központi kormány és régiók, ...nak a megosztottsága oda vezetett, hogy valójában nem tudtak zöldágra vergődni egymással, kinek milyen felelőssége van. Ez persze alkotmányos kérdéseket is felvet, mert most jönnek rá utólag, hogy az alkotmány nem pontosítja kellőképpen a hatásköröket. Másfelől pedig a központi kormányzatban amúgy is meglévő folyamatos krízis helyzetek azt segítették elő, hogy hiányzott egy valódi központi akarat, egy központi elképzelés. Náluk ismeretlen fogalom az, amit magyarul operatív törzsnek neveznek. Tehát ott volt százfajta bizottság, mindenki más mondott, nem semmiféle gyorsaság és elszántság nem tükröződött, ráadásul a politikai harc, ami a kormányon belül is megvolt, a kormányzaton belül, a kormánykoalíción belül is oda vezetett, hogy végül is ez a Pinocchionak is csúfolt Conte miniszterelnök rájött arra, hogy valójában, ha őt nem áll a dolognak valamilyen szinten az élére, akkor őt megbuktatják, számosan akarták buktatni magán a koalíción belül is, nem csak a koalíción kívül, hanem csak az ellenzékről. Ezért egy ilyen egyszemélyes showba kezdett, ott táncolt a függöny előtt, naponta 2-3-szor jelentkezett a televízióban, folyamatosan dekrétumokat adott ki, tehát rendeleti kormányzást valósított meg, mindenfajta különösebb felhatalmazás nélkül, erre Olaszországban nincs is szükség, mert 60 napig egy rendelet, miniszterelnöki rendelet az életbe lehet, ha aztán utána a parlament nem szavazza meg, akkor természetesen az érvényét veszti. Nálunk ugye ez 15 napra szólt, és ez alatt megalkották a koronavírus elleni küzdelemről szóló törvényt, ott ilyesmi nem jött létre. Tehát valójában egy nagyon rosszul értelmezett politikai művész mutatványba kezdett az ország. Kívülről nem nagyon kapott segítséget, de erről azt gondolom, hogy később is beszélhetünk, a európai pénzügyi stabilitási paktumtól való félelemről, annak az elutasításáról, arról, hogy az Európai Unió valójában nem volt szolidáris, addig, amíg ez a kesztyűk és maszkok nem elküldésében, lélegeztetőgépeken való ráülésben jelentkezett, ez érthető volt, mert mindenki, franciák, németek, stb. Mindenki a maga állampolgárai javára próbálta fordítani a helyzetet, vagy a saját szűkös kereteit. Egészen furcsa dolgokat lehetett tapasztalni, a kommunista Kubából, vagy éppen Oroszországból érkeztek szakértők, fertőtlenítő brigádok, katonák, stb. Úgyhogy egy ilyen, az amúgy is nagyon kázos és nagyon folyékony olasz helyzetet ez a vírus alapvetően tovább borogatta, és az nem lehet véletlen, hogy ebben az országban tulajdonképpen a 30 ezeres határt ostromolják a elhunytak számával, miközben ha összevetjük a tavalyi statisztikákat az idékkel, kb. Azt lehet látni, hogy ennek valószínűleg legalább a kétszerese halt meg, mert az elhunytaknak a száma az legalább kétszeres.
Molnár Annával megyünk vissza akkor a kiinduló ponthoz, hogy a régiók ezek szerint Olaszországban nem túl önállóak? Tehát nagyon róma központoság van Olaszországban?
Ugye Olaszországban 2000-es korábban egy központosított állam volt, tehát a második világháború után egyértelműen egy központosított állam jött létre. A régiók megjelentek, ezek a 70-es évektől egyre inkább kaptak különböző hatásköröket, de továbbra is fennmaradt egy centralizált állam, pontosan azért, mert sokszor attól tartottak, hogy szétfeszülhet az amúgy is nyelvileg, kulturálisan, nagyon sokféle történelmi szempontból színes ország. A 2000-es években viszont, a 2000-es évek elején bevezettek egy alkotmánymódosítást, aminek az lett a következménye, hogy a régiók egy tulajdonképpen regionális állam jött létre, nem föderáció, hanem inkább regionális államról beszélhetünk, amiben a régiók azért jelentős hatásköröket kaptak, és valóban az elején az nagyon jól látszott, hogy ugye az egészség ugye az jelentős mértékben regionális hatáskörbe tartozik, tehát tartományi hatáskörbe, és ugye pont ezekben az északi tartományokban alapvetően a Liga az, amelyik hatalmon van, ugye tartományi szinten, és hát itt a kormány és az ellenzék közötti ellentét is megjelent az első időszakban jelentős mértékben. A kormány, meg általában a kormánypártiak az ellenzéket okolták azzal, hogy nem léptek föl kellőképpen, az ellenzék alapvetően a kormányt okolta azzal, hogy nem lépett föl kellőképpen ebben az időszakban, de azért ugye egy idő után valóban kikristályosodott, és hát ott február második felében, vége felé azért akkor megkezdődtek a lezárások, ugye először Lombardiában, illetve Venetóban egy szűkebb területen, aztán azt majd fokozatosan terjesztették ki, és hát márciustól meg gyakorlatilag a teljes Olaszország leállt, tehát a hivatalok, a politika, stb., akik lehetett otthonról, home office-ból dolgoztak, a létfontosságú üzemeket kivéve tulajdonképpen minden megállt. Tehát ez az utóbbi két hónap, ez már gyakorlatilag úgy egy nagyon furcsa állapotban telt el, az emberek bezárva, és a működés pedig megállt.
De egyébként egy járványt, egy vírust, azt kinek kell kezelni, a politikának, vagy az egészségügynek? Vagy a kettő összefügg valahol?
Hát nyilván a kettő összefügg. A politika nélkül nem lehet, tehát az egészségügy önmagában nem fogja tudni kezelni a járványt, és hát ami tényleg nagyon jól látható volt ott az elején, tehát február végétől, márciustól kezdve, hogy nagyon hirtelen befordult az a járvány görbe, és hogy gyakorlatilag óriási teher nehezedett azokra a kórházakra, amelyeknek el kellett látnia a hirtelen jött fertőzött tömegeket. Ugye ez főleg Lombardiában volt, ott volt a legsúlyosabb ebből a szempontból a helyzet, és hát ugye felmerültek azzal kapcsolatban is kérdések, hogy a meglévő források, azoknak a felhasználása eléggé, ugye ott épült egy olyan járványkórház, amelyik elvileg több ezer emberre, aztán sokkal kevesebbet tudott csak befogadni, tehát Kisebb-nagyobb botrányokkal persze ez az egész folyamat is, botrányok kísérték ezt a folyamatot, és politikai viták, de hát ez nagyjából természetes Olaszországban.
Szomráki Béla, mennyire voltak fegyelmezettek az olaszok itt a kijárási korlátozások idején? Sokan az erkélyeken zenéltek, táncoltak, mennyire tartották be a rendelkezéseket?
Hát az, hogy az erkélyeken zenéltek, mókáztak, énekeltek, akár ezek az énekek végsöpörtek egyes városokon, mint több egyes tartományokon is, ez inkább annak a jele, hogy fegyelmezettek voltak, de persze nem mindenki, tartományonként eltérő volt ez a szint, az olasz hatóságok több mint 1,5 millió ellenőrzést végeztek el, legalább 100 000 esetben feljelentést tettek. Szóval nagyon nehéz azt megítélni, hogy mennyire fegyelmezett egy olyan nép, amelyik alapvetően nem nagyon fegyelmezett, hanem inkább az egyéni szabadságot helyezi előtérbe. Ez inkább szerintem az első időszakban volt jellemző, mondjuk március elejéig. Ezt amely inkább fegyelmezetlenek voltak azok, akik valóban nem tartották magukat a kezdeti rendelkezésekhez, mert a kezdeti rendelkezések is félreérthetők, teszetoszák, időben tartományonként eltérőek voltak. Ismétlem, nem volt egy központi elképzelés, nem volt egy központi akarat, és ami még mindig nincs például most az újranyitás kapcsán, nincsenek konkrét, az egész országra érvényes szabályok, nincsenek bizonyosságok, nincsenek fogódzók. A központi kormányzat beszél ugyan a második fázisról, nagyjából meg akarja határozni, hogy hol, mikor lehet kinyitni, és mit lehet kinyitni, holott nem ez lenne a lényeg az olaszok szerint, hanem az, hogy mondja meg a központi kormányzat azt, hogy milyen feltételek mellett nyithat ki egy bolt, akár északon, akár Közép-Olaszországban, akár délen, hogy milyen egészségügyi feltételek, vagy milyen más biztonsági feltételek mellett, és aki ezt tudja biztosítani, amelyik bolt, amelyik üzlet, amelyik üzemes tudja biztosítani, akkor az kinyit.
De ott nem mondják ezeket a szociális távolságokat, a maszkviselést, vagy például olvastam olyanat, hogy talán Szardínián plexifalakat emelnek, nem csak az üzletekben, hanem mondjuk a fagyizók elé is. Tehát, hogy ilyen iránymutatások nincsenek, vagy ezt mindenki hogy meg arra gondolja?
Ilyen általános iránymutatások vannak természetesen, de egy, mondom még egyszer, egy nagyobb, vagy egy kis üzemnek, vagy egy nagyobb élelmiszerboltnak a működtetésére nézve nincsenek egészen konkrét szabályok, vagy éppenséggel, ha az élelmiszerboltokat azt nagyjából végig lehetett egy bizonyos méret alatt működtetni, szóval a probléma, hangsúlyozom, abban van, hogy nincsen semmilyen igazi központi direktíva, amihez igazodni lehetne. Vannak figyelmeztetések, meg van szociális távolság, social distance, amit tartani kell. Ezt nagyjából tartják is az emberek, lehetett olyan fényképeket látni, hogy egy olasz kisváros nagy főterén, mint egy ilyen sakbábuk álltak kockáról kockára az emberek, és tudván, hogy körülbelül kikövetkezik, tehát végsősorban azt lehet mondani, hogy jól viselték ezt, de hát előbb-utóbb elmúlt a jókedv, az éneklés is abban maradt, Olaszország elkezdett szó szerint gászolni, Olaszországban kihalóban van egy teljes generáció, és az olaszok rájöttek arra, hogy mármint az észak-olaszok, hogy talán nem így kéne ezt az egész dolgot kezelni, és megpróbáltak elmenekülni dél felé, amivel természetesen azzal fenyegették meg, az olyan fenyegetés jelentettek a déliek számára, hogy oda is lehurcolják a vírusokat. Szerencsére ez nagy arányban nem következett be. Mindenesetre az olaszok úgy tartják számon, mint a legújabb kori történelmük egyik legszégyenletesebb napját, éjszakáját, amikor miután lezárták végre az egyes régiókat, és általában bevezették az abszolút kiárási korlátozásokat, nem kiárási, de korlátozásokat, akkor kb. 10-20-30 ezer észak-olasz fogta magát, felült az utolsó vonatokra, lóra szállt, vagy hintóba, vagy kinek milyen volt, és lerohant Dél-Olaszországba, főleg azok, akik amúgy is déliek, csak fönt vagy tanultak, vagy dolgoztak.
Félig, meddig ehhez kapcsolódik, Molnár Annához szegezem a kérdés, hogy hogyan hatott ez az egész helyzet az olasz társadalomra, lesz-e, vagy lehet-e ennek hosszú távú következménye az ottani mentalitásra?
A mentalitás azért ahhoz, hogy az megváltozzon, ahhoz biztosan jóval hosszabb időre van szükség. Ugye maga mostani vészhelyzet, a járvány miatti vészhelyzet az július 28-áig tart, azért vannak szabályok, tehát Amit gyakorlatilag meghirdettek, az az, hogy milyen sorrendben nyílhatnak meg a különböző üzemek, ugye május 4-től kezdve folyamatosan igyekeznek nézni azt, hogy majd a járványgörbe hogyan fog alakulni, ezt majd különben nagyjából a jövő héten lehet látni, hogy azért ennek a nyitásnak van-e negatív hatása, vagy betartják-e az olaszok a szabályokat, vagy sem. A mai napon különben azért már lehetett látni, és a milánói polgármester az nagyon kifordult önmagából, és egy interjút adott, amiben arra intette a milánóiakat, akik az első napok óvatosságai után egy kicsit azért úgy föllélegeztek, és elkezdtek az utcán nagyobb tömegeket is létrehozni, és akár ezzel tulajdonképpen ezt az egész folyamatot veszélyeztetni, hogy mindenki figyeljen arra, hogy a szabályokat be kell tartani, különben veszélyeztetik az egész folyamatot. És hát a nyitás az nagyon fontos, mert ugye a gazdaság szempontjából az, hogy ez a sok kis és közepes, ugye Olaszország az alapvetően a kis és közepes vállalkozások nagy számáról ismert, és ennek a sok vállalkozásnak a bezárása az azért hosszú távon nem nagyon tartható föl, és gyakorlatilag hát nagyon sok vállalkozás a csőd célére is sodorhat, és ezzel az egyéneknek a helyzete is jelentősen romolhat.
Hogy látják egyébként, mely iparágakat sújtotta leginkább ez a járvány, illetve a korlátozások? Szomráki Béla.
Még annyit hozzátennék az előbb elhangzottakhoz, hogy azért is sietni kell a nyitással, és azért is sürgetik a különböző, egyébként a járvány által összehasonlíthatatlan kevésbé érintett közép-olasz, dél-olasz régiók a nyitást, mert egyfelől az európai versenytársak azok már elkezdtek kinyitni, már javában termelnek, gondolok itt Ausztriára, vagy éppen Németország részben, de máshol is, Franciaországban is látjuk azt, hogy előbbre tartanak, az olaszoknál kezdődött el, ott lobbant föl először, de végül is ezek az országok előbbre tartanak a termelésben, a piacok újraelosztásában.
De ez a néhány nap is számít, mert itt lényegében csak napokról beszélünk, amennyivel előbb lehetnek, vagy előrébb.
Hát aki először képes megint megjelenni a piacokon a saját termékeivel, akkor az elhódíthatja a másiktól. Hát a kapitalizmus egy élethalál küzdelem, ez nem egy mai újdonság. A másik pedig az, hogy Olaszországot rendkívül súlyos mértékben, különösen súlyos mértékben érinti ez az egész dolog a turizmus területén, hiszen a turizmus adja Olaszországban, a Olaszország GDP-jének, ahogy ők nevezik a PIL-nek, a kb. 13%-át, de hogyha mögé rakjuk még a fekete gazdaságot is, tehát azokat, akik a képeslapokat feketén árulják az utcán, vagy éppenséggel egyéb ilyen hasonló dolgokkal foglalkoznak, ez Szicíliára, vagy akár Nápoly környékére rendkívül jellemző, akkor nyugodtan beszélhetünk egy 15-16%-ról is. Ez gyakorlatilag, ha nem indulnak el valamilyen szinten a többiek, általában maga a tartomány, ha nem hitetik el a belföldiekkel legyen az elsősorban, de akár a külföldiekkel is, hogy oda azért most már lassanként el lehet látogatni, akkor ez nem csak a különböző statisztikák által jósolt 8-9-10%-os visszaesést hozza magával, hanem a turizmus fajsúlya miatt, mert gyakorlatilag teljesen eltűnik, legalábbis úgy látszik, hogy el fog tűnni ez a turizmus által létrehozott érték, nem lesz egész egyszerűen. Ez olyan mértékben súlyosbítja ezt a amúgy is roppant nagy terhet, hogy egyrészt a GDP veszteség az fölmehet 12-15%-ra, ami egy hihetetlenül negatív eredmény, és ami ráadásul az amúgy is rendkívül módon eladósodott Olaszország jelenlegi, amúgy is rettenetesen súlyos adósságát, a 135%-os GDP-nős adósságot, kapásból egy matematikai átfordítással 160% fölé lő ki, ott már nagyon közel vagyunk a görög eladósodottság mértékéhez, na nem az értékéhez.
De lehet egyébként a hírekkel szemben, a valós tényekkel szemben turisztikai kommunikációt csinálni? Tehát amikor látják, hogy tele vannak az olasz kórházak, a járvány azért valamelyest enyhül, de azért mégis azért nagyobb fokozatban van talán, mint más európai országban. Ugyanakkor meg valaki megmondja, hogy gyertek nyugodtan Olaszországba nyaralni, Velencébe, Firenzébe, Rómába?
Nem ezt mondtam, és nem erre gondolok, hanem arra, hogyha a Közép-Olaszország és a déli, a kevésbé sújtott területeken az élet úgy általában mindenestül elkezd újraindulni, akkor megteremtődnek azok a feltételek, aminek alapján lesznek olyan emberek, akik oda szívesen mennek, hiszen a vírus örjöngése közben is több tízezer, esetleg százezer olasz szép lassan leavászkodott Dél-Olaszországba. Tehát nyilvánvalóan, hogy elindul valamiféle mozgás, amiből lehetséges, hogy júliusra, vagy esetleg augusztusra mégiscsak lesz ennek az iparágnak egy valami mérhető eredménye. Ha ez nem indul meg általában az élet, akkor természetesen az egészet megette a fene.
Molnár Anna, meg lehet különböztetni Észak, illetve Dél-Olaszországot? Akár járványfertőzöttség szempontjából, akár a gazdaság újraindulása véget?
Hát a járványfertőzöttség szempontjából egyértelműen, tehát itt Lombardia, Veneto volt az, amelyik a leginkább érintett volt a járvány szempontjából, de Közép-Itáliáig húzódott lefelé, és aztán úgy csökkent egészen déli irányba ez a szám, tehát még Torino, ami jelentősebb, Piemonte, ahol még jelentősebbek voltak a számok a járvány szempontjából, tehát egyértelmű, hogy az északi részeket sújtotta ez az egész válság jobban. Maga a turizmusra visszatérve, hát igen, valóban itt az elmúlt évben körülbelül 200 millióan látogatták meg Olaszországot, ennek azért egy jelentős része most hiányozni fog, és nem fognak tudni. Ami részükre talán egy megoldás lehet, az valóban a belső turizmus, hiszen hát egyelőre a határok is le vannak zárva, bár azt látjuk, hogy azért fokozatosan majd nyitják meg az egymás mellé álló országok egyre inkább, ahogy ha a járvány engedi, tehát nyilván ettől függ, hogy egyáltalán ez az egész helyzet hogyan fog változni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, de hát ahogyan ők nem tudnak kifelé utazni, mások sem tudnak befelé, tehát a belső turizmus az valamennyire lehet egy segítség, csak hát a probléma az, hogy gyakorlatilag a gazdaságban olyan visszaesés következik be más területeken is, tehát turizmus, vendéglátás, autóipar, kereskedelem, ugye a kereskedelem még mindig nem nyitott meg, gondolkoznak azon, hogy az eredeti tervekhez képest egy kicsit korábban fogják megnyitni gyakorlatilag a kisebb-nagyobb boltokat, csak hát ugye a probléma az, hogy nem lehet látni, hogy milyen mértékben jöhet vissza a fertőzés és maga a járvány, abban az esetben, hogyha ezeket túl korán lépik meg.
A személyes kontaktusok ritkítása miatt ezúttal is telefonon készül az aréna, melynek vendégei Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Olaszország szakértő, és Szomráki Béla újságíró, italianista. A hírek után folytatjuk.